Kezdődik a Híradó szombat este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Még nincs döntés az uniós közlekedési projektekről. A kormány cáfolja, hogy több fővárosi fejlesztés leállhat. Nemzeti gyász Ukrajnában. Az orosz barát szakadárok lelőttek egy ukrán csapatszállító gépet, 49-en haltak meg. Emlékezés Grosics Gyulára, a futball legendára néma főhajtással emlékeznek a Puskás Ferenc stadionnál. A kormány még nem döntött arról, hogy milyen közlekedési projekteket finanszíroz uniós forrásból a következő ciklusban, jelentette ki a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Csepregi Nándor ezzel cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint több budapesti közlekedési fejlesztés, köztük a 3-as metró felújítása leállhat, mert a kormány elvonja a támogatást a fővárostól. Tarlós István főpolgármester a Magyar Nemzetnek azt mondta, a kormánnyal közösen meg fogják oldani a 3-as metró problémáját.
Szinte naponta akad kisebb-nagyobb gond a fővárosi tömegközlekedési eszközökkel. A járművek átlag életkora bőven túl van a 10 éven, csak a 3-as metró felújítása 100 milliárd forintba kerülne. A héten az Index.hu azt írta, hogy Lázár János nem adna uniós pénzt a budapesti közlekedés fejlesztésére, de a vidéki beruházások, például a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő villamos elkészülhet.
Még ilyen döntés sem született.
Nincs még döntés arról, milyen hazai közlekedési fejlesztéseket támogat a kormány, mondta a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár pénteken. Csepregi Nándor közölte, Budapestnek, mivel fejlettebb a többi hazai régiónál, egy uniós rendelkezés miatt kevesebb forrás is jut. Hozzátette, ennek ellenére a kabinet elmegy a falig, mert a fejletlenebb régiók támogatásának 3%-át már most átcsoportosította a fővárosnak. Ez a legtöbb, amit az unió enged.
A magyar kormány pedig nem teheti meg azt, hogy nem veszi figyelembe a régiós adottságokat, tehát nagyon sok olyan fejlesztés van vidéken, ami igenis indokolt, hogy megvalósuljon, és kiegyenlítse azokat a különbségeket, amelyek ma Magyarországon a közlekedési infrastruktúra tekintetében megvannak.
Nem vonhatóak el Budapest közlekedési fejlesztési forrásai. Ilyen uniós szabály nincs, közölte a Magyar Nemzettel Budapest főpolgármestere. Tarlós István a lapnak cáfolta, hogy bármilyen fejlesztés is leállna. Úgy fogalmazott, biztos abban, hogy a 4-es metróhoz vagy a privatizált közművek problémájához hasonlóan a 3-as metró felújítását is megoldják közösen Orbán Viktor kormányfővel és a kormánnyal.
A magyar kormány kormánygaranciával kész támogatni a 3-as metró felújítását.
Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter, egy péntek esti Hódmezővásárhelyi fórumon közölte, az EU nem csak azt határozza meg, mennyit költhetünk, hanem azt is, hogy hol.
A magyar kormány elérte azt, hogy közlekedés területén lesz arra mód és lehetőség, hogy például az elővárosi vasút, ami jó példa, az Budapesten támogatásra kerüljön. Erről valóban a kormány fog majd dönteni. De a kormány szeretné még 3 vidéki megyéjogú városnál ezt kipróbálni, még egyszer mondom, Szombathely, Miskolc és Szeged jön szóval.
A kormány várhatóan szeptemberben dönt arról, hogy milyen közlekedési fejlesztéseket valósítana meg uniós forrásokból a következő ciklusban.
Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar, az alakuló gyűlésen Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a testület célja az, hogy javuljon az oktatás színvonala és szervezettsége is.
Pillanatok alatt kiürültek a tantermek pénteken, az utolsó csöngetéssel azonban nem csak a diákoknak, a tanároknak is kitört a nyári szünet. Idén hosszú évek után először nőtt az oktatók száma az országban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ebben a tanévben 3%-kal több pedagógus vett részt a munkában. Az összesen mintegy 151 ezer tanár képviseli a most megalakult Nemzeti Pedagógus Kar. A küldött gyűlés 125 tagjáról májusban szavazhattak a tanárok. A testület elnökének Horváth Pétert, a győri Révai Miklós gimnázium igazgatóját választották.
Egy olyan szervezet első küldöttei lehetünk, amely valóban azt gondolom, hogy komoly tárgyaló partnere lehet egyrészt a mindenkori kormányzatnak, oktatás irányításnak, másrészt pedig teljes erővel tudja képviselni, és teljes komolysággal a pedagógus társadalmat is.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, fontos, hogy élő fóruma legyen a pedagógusoknak. Hozzátette, a kormány komolyan veszi a pedagógusokat.
A kar életre hívásával mostantól önök maguk, a pedagógusok is részesei lehetnek hivatásuk tartalmi, szakmai színvonalának meghatározásában. Hogy mondjuk ki azt, hogy ilyen lehetőséget most kap először magyarországi pedagógus közösség.
A Nemzeti Pedagógus Kar az alapszabályról is határozott az alakuló gyűlésen. Megválasztották az alelnököt és a tisztségviselőket is.
Az MSZP szerint a Nemzeti Pedagógus Kar az erőszakos oktatás politika szimbóluma. Kunhalmi Ágnes azt mondja, a testület nem lesz képes ellátni azokat a feladatokat, amelyek miatt létrehozták. A szocialista képviselő kifogásolta azt is, hogy a karba nem önként léptek be a tanárok.
Ez a Nemzeti Pedagógus Kar nem más, mint egy engedelmes tárgyaló partnere az új kormányzatnak. Ez egy állérdekegyeztető testület lesz, még ha ezt le is tagadják.
A Fidesz szerint a szocialisták a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt pedagógusok tömegét tették az utcára és csökkentették a fizetésüket, most pedig attól is megfosztanák őket, hogy a Nemzeti Pedagógus Karon keresztül tapasztalataikkal segítsék egymás munkáját és az oktatáspolitikai döntéseket. Gyurcsány Ferenc szerint lezárult a demokratikus koalíció életének első szakasza, a DK az alapítása után 2,5 évvel felnőtt középpártá, a magyar politikai közélet egyenrangú szereplőjévé vált. A párt elnöke az őszi önkormányzati választások kapcsán úgy fogalmazott, a demokratikus baloldalon érdemes lenne megegyezni a közös főpolgármester jelöltről, akit szerinte nem Horváth Csabának fognak hívni. A volt miniszterelnök hozzátette, a DK célja az, hogy kormányzóképes erővé váljon.
És képes legyen arra, hogy más demokratikus erőkkel 2018-tól, vagy ha úgy hozza a sors, valamelyik korábbi évtől kezdődően másokkal együtt kormányozza az országot.
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc képtelen megérteni, hogy a magyarok nem kérnek többet a Gyurcsány korszakból, és ezt világossá tették 2010-ben, és idén már két választáson is. Folytatja a tiltakozást a reklámadó ellen a Magyar RTL. Több internetes lap és blog írt arról, hogy feltűnően megváltozott a csatorna hírműsorainak hangvétele, azután, hogy az országgyűlés megszavazta a reklámadót. A legtöbb helyen úgy értékelik, hogy az elveszített profit miatt döntöttek így az RTL vezetői.
1997 ősze óta működik az RTL Klub. A magyar cég a nemzetközi RTL csoport tagja, amelyik Európa egyik legnagyobb médiabirodalma. A világ több országában összesen 56 televíziós és 27 rádiós csatornát üzemeltetnek. Saját honlapjuk szerint a cégcsoport 2012-es bevétele megközelítette a 6000 millió eurót, ami átszámítva több mint 1800 milliárd forint. A magyar cég éves bevétele nagyjából 25 milliárd forint. A számítások szerint így 4 milliárdnyi adót kellene fizetniük a hirdetések után. A nemzetközi RTL csoport angol nyelvű honlapjának legfrissebb híre szerint a magyar reklámadó veszélyezteti a sajtószabadságot.
Mészáros Lőrincet nem egyszer kapták már lencse végre, amint Orbán Viktorral együtt szurkol a felcsóti foci csapat meccsein.
Szerdán döntött az országgyűlés a reklámadó bevezetéséről. Azóta az RTL Klub híradója nem csak az új adó szerintük káros hatásaival foglalkozott, hanem több riportot mutattak a felcsúti polgármester cégeivel kapcsolatban, pénteken pedig a miniszterelnök édesapjának pénzügyeivel foglalkoztak. A kormány szóvivő azt mondta, ez a személyeskedés elfogadhatatlan.
Elfogadhatatlan, hogy a kormánytagok családjai, mint például a miniszterelnök édesapján akar bosszút állni azért, mert Magyarországon is adót kell fizetnie.
Több internetes lap és blog is arról írt az elmúlt napokban, hogy feltűnően megváltozott az RTL híradó hangvétele. Voltak, akik maguk is fontosnak tartják, hogy kiálljanak a sajtószabadságért, de közülük is többen megjegyzik, hogy elsősorban a pénz motiválhatja a csatorna döntéshozóit. Az Index.hu egyik munkatársa például arról írt, hogy az RTL ezzel a lépésével nem azt üzeni, hogy vele nem lehet újat húzni, hanem azt, hogy, ahogy fogalmaz a cikk szerzője, szívesen visszamegyünk kutyába, csak hagyjatok pénzt keresni. A Véleményvezér nevű blog szerint pedig az derült ki az RTL-ről, hogy ameddig hagyják őket pénzt csinálni, pontosabban rettentően sok pénzt csinálni, addig kiegyeznek ők akárkivel. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott, ő a méltányos közteherviselés híve, és ebből a reklámszakma sem maradhat ki. A miniszterelnök arra a felvetésre, hogy elbizonytalanítja-e a reklámadó elleni tiltakozás, azt mondta, korábban más szektorok is ellenkeztek a különadók bevezetése miatt.
A bankok pontosan ugyanezekkel az érvekkel hozakodtak elő, a telekommunikációs szektor pontosan ezekkel az érvekkel hozakodott elő, a multik ezekkel az érvekkel hozakodtak elő, semmi új nincs ebben az érvelésben. Itt egy olyan szektorális adóról van szó, amely más szektorok esetében már létezik Magyarországon, most a reklámszektor is kapcsolódik ide.
Orbán Viktor hozzátette, a kormány évi 8-10 milliárd forint bevételt vár a reklámadóból, amit a korábban ismertetett tervek szerint elsősorban iskolafejlesztésre költenének.
Nemzeti gyászt hirdetett az ukrán elnök, azután, hogy az orosz barát szakadárok lelőttek egy ukrán csapatszállító gépet, amelyen összesen 49-en utaztak. A repülő már a leszálláshoz készült a kelet-ukrajnai Luhansknál, amikor valamilyen nehéz fegyverből találat érte. A fedélzeten utazó 40 katona és a 9 tagú személyzet egyetlen tagja sem élte túl a becsapódást. Az ukrán elnök azt ígérte, megfelelő válaszcsapást mérnek a gépet lelövő terroristákra. A térségben hetek óta súlyos harcok vannak az orosz barát szakadárok és az ukrán hadsereg között. Állatok lepték el Pécs belvárosát. Három elefántot, lovakat és tevéket kísértek az artisták a főtérre. A nem mindennapi látványra több százan voltak kíváncsiak. A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Egy egyedi produkcióval érkezett Pécsre, ahol a Maciva fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. A Richter család több külföldi vendégszereplővel a Magyar Cirkusz művészet előtt tiszteleg a műsorral, valamint felidézi az egykori legendás utazó cirkuszi hangulatot Pécsi Gála műsorával. Péntek óta tart a Miskolci Opera Fesztivál. Jelenleg is több százan vannak a belvárosban, ahol számos kísérő programon szórakozhatnak a vendégek. Ilyen a Strokes ütőhangszeres együttes műsora, de kirakodó vásár és utcazene is várja az érdeklődőket. Ott van a belvárosban kollégám Kereki Gergő is. Szervusz Gergő, milyen előadások várják az opera rajongókat?
Szervusztok, köszöntöm a nézőket. Egy igazi ütős est vette kezdetét itt Miskolcon az Erzsébet téren a Strokes együttes közreműködésével. Hamarosan azonban egy igazi ősbemutatóval folytatódik tovább az este. A Nyári Színházban a Bizánc című operát tekinthetik majd meg az érdeklődők. Természetesen a gyermekekre és családokra is gondoltak a szervezők, így őket holnap a Csodamalombáv Színházba várják. Itt a világszint nátszák is azt nézhetik majd meg. Természetesen idén is lesz Ezrek operája, amely egy ingyenes előadás és a nevét onnan kapta, hogy rendkívül népszerű a közönség körében. Programokból tehát nem lesz hiány a következő napokban Miskolcon, és a szervezők alapvető célja, hogy ezekkel a színes eseményekkel még inkább közelebb hozzák és megismertessék ezt a nem mindennapi műfajta nagy közönséggel. Stúdió.
Gergő, köszönjük. Családi nap az Együttnevelésért címmel rendeztek egésznapos programot az Iharos Sándor Margit Szigeti Atlétikai Centrumban. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen nehézségekkel szembesülnek a fogyatékkal élők és családtagjaik. A kerekasztal beszélgetéseken egyebek mellett arról volt szó, mit lehet tenni, mit kell tenni, ha egy látássérült kér segítséget az utcán, vagy ha sérült ember érkezik egy osztályba vagy munkahelyre. A látogatók kipróbálhatták azt is, hogy milyen kerekes székkel közlekedni, és mini jelelés, valamint brejírás órákon sajátíthatták el a legfontosabb kifejezéseket. Súlyos betegségből gyógyult gyermekeknek rendeztek vitorlásversenyt Balatonkenesén. A mini doktor regatta legfőbb célja az volt, hogy a sok rossz után végre valami jó is történjen a gyerekekkel.
Betegségnek voltak nehéz pillanatai.
Zsolt egyike azoknak a gyerekeknek, akik a Szent László kórházból érkeztek a balatonkenesei kikötőbe. A fiúnál 5 éve diagnosztizáltak leukémiát, 4 éven keresztül feküdt kórházban. Azt mondja, örül, hogy végre közösségbe járhat, sportolhat.
Némi mozgás az mindig nagyon jól esik több hónapos kórházi ágy fekvés után.
A gyerekek vitorlásoktatók segítségével versenyeztek, a bátrabbak a kormányozást is kipróbálhatták.
Nekem az volt nagyon nagy élmény, hogy anyuik nem féltettek, és amikor leég el volt dőlve a hajó, akkor megpróbáltam belenyúlni a vízbe, és viszont megengedték.
A mini doktor regattát már második alkalommal rendezte meg a Ments Életet Alapítvány.
Ez a rendezvény most arról szól, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik most már kijöttek a kórházi nyomasztó hétköznapoknak a retteneteiből, egy kicsit megmutassuk az élet napos oldalát.
Az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi üzletlánc kommunikációs igazgatója szerint a rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekek egy életre szóló élményt kapjanak. Az esemény végén az MTVL műsorvezetője adta át a díjakat.
Nagyon jó, hogy most van egy kis lehetőségük arra, hogy elfelejtsék azt a nehéz időszakot legalább egy napra talán, és jól érezzék magukat itt a Balatonnál.
A 4 kilométeres versenyt végül a Trenta Setta nevű hajó legénysége nyerte.
365 napon át tartó non-stop fesztivál sorozatot indít jövőre az Együtt a Kárpát-medencei gyermekekért kulturális és hagyományőrző egyesület. Az idén harmadszor rendezett családi napon jelentették be, hogy az egész világon egyedülálló esemény sorozatba kezdenek, amely 2015-ben hétről hétre más-más megyébe költözik, és valamilyen sporteseménnyel egybekötve egy év alatt bejárja az egész Kárpát-medencét. Barátai és tisztelői emlékeztek az aranycsapat kapusára, Gros és Gyulára Budapesten a Puskás Ferenc stadionnál. A nemzet sportolója hosszú betegség után életének 89. évében tegnap hunyt el.
Mécsesekkel és virágokkal emlékeztek Grosics Gyulára, barátai, tisztelői, valamint sok futballszurkoló a Puskás Ferenc stadionnál. A toronyépület előtti centenáriumi emlékműre kitették a fekete szerelése és ruganyossága miatt fekete párducnak hívott kapus fényképét, amely előtt bárki lerúhatta kegyeletét.
Befelé, kifejelés, Grosics elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét.
Grosics Gyula állt a magyar válogatott kapujában 1953. november 25-én, amikor az évszázad mérkőzésén az aranycsapat 6-3-ra legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angolokat.
Labdarúgó csapatunk olimpiai bajnok!
1952-ben Helsinki-ben pedig olimpiai bajnok lett a magyar válogatott. A kapus akkor is Grosics Gyula volt. Pályafutása alatt 86-szor játszott a magyar válogatottban, és majdnem 400 bajnoki mérkőzésen állt a kapuban. A legtöbbször a budapesti Honvéd és a Tatabánya színeiben. Grosics Gyula halálával a hátvéd, Buzánszky Jenő maradt az aranycsapat egyetlen élő tagja. Ő pénteken együtt utazott volna Grosicssal az 1954-es Berni VB döntő 60. évfordulójára rendezett ünnepségre, Berlinbe. Hazaérve a repülőtéren azt mondta, a magyarok büszkék lehetnek, hogy egy olyan kapusuk volt, akit az egész világ ismer és tisztel.
Tudomásul kell venni az embernek, hogy az élet az ilyen, hogy hát a legjobb barátja és a legjobb játékostársa és a legeredményesebb magyar kapusoknak az egyike is ugye eltávozott a más világra, és hát akinek hát feltehetően a neve örökké megmarad a magyar sport történelmébe.
Grosics Gyula halála miatt a hétvégén minden hivatalos mérkőzés egy perces gyászszünettel kezdődik az országban.
A brazíliai labdarúgó világbajnokság harmadik játéknapjának első mérkőzésén Kolumbia 3-0-ra győzött Görögország ellen. A sárgamezes dél-amerikai együttes, mintha otthon játszott volna, annyian drukkoltak nekik a Belo Horizonte stadionban. A görögöknek is volt több nagy helyzetük, de végül egyszer sem tudtak betalálni a kolumbiai kapuba. Tegnap a 4 évvel ezelőtti világbajnokság döntősei csaptak össze. Az akkori vesztes Hollandia most alaposan visszavágott a címvédő spanyol válogatottnak, 5-1-re verték őket.
Xavi, gyönyörű labda, Diego Costa, most tud előni, megint a csel, és elhúzzák a lábát 11-es.
A mérkőzés elején még a spanyolok játszottak fölényben, a 26. percben pedig egy 11-est is kiharcoltak maguknak. A büntetőt Xavi Alonso értékesítette. Alig negyed órával később azonban a hollandok egyenlítettek.
Blind óriási labdája Van Persie, gól!
Van Persie csukafejese sokak szerint a VB eddigi legszebb gólja volt.
Robben felé jön a labda, Robben leveszi, megvan a csel is, Robben, gól!
A második fél időben már egyértelműen a hollandok voltak a jobbak, és még 4 gólt rúgtak a spanyoloknak. Így a végeredmény 5-1 lett. Amsterdamban a Múzeum téren egy emberként ugrott fel a tömeg minden egyes holland gól után. És üdvrivalgásban törtek ki a szurkolók a kocsmákban is, amikor a labda a spanyol kapuba talált. Azok a holland drukkerek, akik a meccset élőben nézték végig Salvadorban, énekelve, táncolva hagyták el a stadiont. Majd az utcán ünnepelték, hogy visszavágtak Spanyolországnak a 4 évvel ezelőtti VB döntőben elszenvedett vereségért. Fantasztikus mérkőzés volt. Én 3-0-ra tippeltem előtte, de 5-1 lett. Ez egyszerűen csodálatos, kiabálta egy narancssárga parókás szurkoló. Álmomban sem reméltem 5-1-et. Maximum 1-1-et vagy 2-1-et. Ez hihetetlen, mondta egy másik. Spanyolországban, az egyik madridi bárban viszont szinte némán nézték a közvetítést a szurkolók. Nem akartak hinni a szemüknek, hogy egymás után kapták a gólokat. Jól kezdtünk, de aztán lelassultunk, a hollandok pedig lesöpörtek minket. És a bíró is nekik kedvezett. Nem tudtunk mit tenni, elemezte a helyzetet az egyik spanyol szurkoló. 4 éve, amikor megnyertük a világbajnokságot, akkor is elvesztettük az első meccset. Úgyhogy mi bízunk Spanyolországban, mondta egy másik.
A Sánchez Arangiz elviszi a kapus mellett, bent van még a vonalon, középre beemeli, Sánchez, gól!
A tegnap esti másik mérkőzésen Chile 3-1-re verte Ausztráliát. A fővárosban, Santiago-ban a meccs után hatalmas örömünnep kezdődött.
Magyar idő szerint évfélkor kezdődik az angol-olasz összecsapás. A mérkőzés kommentátora Mezei Dániel a stadion felé tartva foglalta össze, hogy miért lesz érdekes ez a meccs.
Jó estét kívánok, köszöntöm a híradó nézőit egy taxiból, amelyel éppen a reptére megyek Kujabában, hogy Manausba utazzak, ahonnan majd közvetítem este az olasz-angol rangadót. Ennél sokkal fontosabb, hogy Gera Zoltán néhány évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy Roy Hodgson volt pályafutása legjobb edzője. Na most a lassan 66 éves Messenek minden tudására szüksége lesz ma este ezen a bizonyos olaszok elleni rangadón, mert bizony az olaszok az esélyesebbek. Ki tudja, hogy ezen a meccsen mi fog számítani? Talán az, hogy az angolok ilyen speciális sátras felkészítést választottak a magas a tartalom miatt. Minden esetre az EB negyeddöntőben találkozott egymással 2 évvel ezelőtt a csapat, akkor az olaszok 11-esekkel nyertek hosszabbítás követően természetesen. Most erővel nagyon nehéz lenne bírni egy ilyen hosszú mérkőzés, de hát a csoportban nem is lehet hosszabbítás. Egy valami biztos, mindenki várja, nem csak Angliában, az egész világon, hogy Wayne Rooney egyszer gólt lőjön egy világbajnokságon. 2 alkalommal ez eddig nem sikerült a számára. Ha most betalálna, és ezt korán tenné, az nagyon jót tenne a mérkőzésnek. Mezei Dániel tudósított még Kujabából, és utazom Manausba.
Budapesten a Szabadság téren is sokan készülnek az angol-olaszra, de még előtte is lesz egy meccs. Ott van már kollégám Szimics Kulászló is. Szervusz, milyen a hangulat? Lehet-e látni, hogy kikinek szurkol?
Egyelőre még csöndes a hangulat. Jó estét kívánok! Egyetlen egy csapat kivétel. Ezek a sárga mezes fiatalok, akik azt kérték, hogy feltétlenül szeretnének benne lenni a Magyar Televízió híradójában. Igen, jól látják, ők kolumbiaiak. A sárga, kék és piros nemzeti lobogójukat mutatják, és éneklik nemzeti himnuszukat. Így örültek annak is, amikor a 3. gólt sikerült berúgniuk Görögországnak. Itt egyébként a Szabadság téren nem sokára kezdődik, majd 9 órakor az Uruguay és Costa Rica meccs közvetítése, de sokan nem is csak ezért jönnek majd, hanem arra a meccsre készülnek és foglalnak helyet, amely este évfélkor kezdődik, ott pedig Anglia és Olaszország nemzeti 11-je lesz az, aki összecsap. Itt a Szabadság téren. Aki akar egy jót szurkolni, vannak itt a helye.
A hangulat már alakul. Köszönjük, Laci. A meccsek előtt most időjárás jelentés, aztán Uruguay-Costa Rica, utána pedig Anglia-Olaszország. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!